Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, ma Budapest különböző kerületeiben Kemény Istvánnal és Krecsó Krisztiánnal, ugye velem tartotok? Budapestet nem csak építik és lakják, de írják is évszázadok óta. A klasszikusokhoz csatlakozott 23 kortárs író, hogy megmutassák, milyennek látszik a város a mából nézve. Hogy hányféleképpen viszonyulunk a fővároshoz, jól tükrözi a Budapest nagyregény, amit egyébként a szerkesztők társasjátéknak neveznek. Ebben nem csak a különböző kerületekről író szerzők vettek részt, hanem ennek a társasjátéknak most már részesei az olvasók is. Kemény István író, költő, a Duna-szindróma című fejezet szerzője. Arról kérdezem először, vajon mennyire volt nyilvánvaló, hogy a 22. kerületről ír?
Az volt a metódus, hogy mindenki küldjön 3 kerületszámot, amit hajlandó lenne, vagy amihez van köze, vagy bármilyen alapon, és én meggondoltam, hogy a legkézenfekvőbbeket csak nem írom be, és a 3-ból az egyik volt a 22. kerület. És hát persze, tehát ez nagyjából borítékolható volt, hogy azt fogom kapni, mert szegény 22. kerület, az a világ vége Belfestről nézve. Nekem viszont az egy fontos hely volt gyerekkoromban, főleg Nagytétén.
Azt írod, hogy a 22. kerület Budapest legszomorúbb része, így kezdődik az írásod.
Hát én igazából szeretem, és tulajdonképpen azért erről is próbált szólni, hogy igazából én a 22. kerületet, illetve Nagytétényt, azt szeretem. Gyerekkoromban volt egy ilyen nagyon ambivalens viszonyom hozzá, és ennek az az oka, hogy mi Érdligeten laktunk, pár száz méterre a Budapest déli közigazgatási határától, és a házunktól oda lehetett látni Nagytétényre, aminek a szélén gyárak voltak, jött a Közép-Európa legnagyobb disznóizlajdájának a szaga, hogyha arról fújt a szél. És egyáltalán gyerekként nekem volt egy képem Budapestről, hogy bemenni a városba. Az egy iszonyan pozitív érzés volt. Nagyon szerettem a belvárost, és volt valami száműzöttség érzés a családban. Minden ebben nem akarok belemenni, de volt is ok rá. Szóval, hogy ez bennem is megvolt gyerekként, és nagyon nehéz volt elképzelni, hogy Nagytétény, amit ugye ismertem, mert jártunk arra felé elég sokat, hogy a Nagytétény ez szintén Budapest. Tehát, hogy valamit nem stimmel, gondoltam én ezt, vagy éreztem ilyen 3-4-5 éves koromtól kezdve. És közben meg volt villamos, ami nekem nagyon fontos volt, ami megint csak egy fura kérdés egy gyereknek, hogy lehet villamos egy olyan helyen, ahol földszintesek a házak. És szóval ezeken valahogy elég sokat törtem a fejemet. Az anyukám ott volt védőnő, iskola védőnő, meg óvodákban járt a 22. kerületben, Budafoktól Nagytétényig, Budatéténybe is. Tehát nekem folyamatosan megvolt az, hogy tudok a kerületről. És ez mindig előkerült ez a kérdés, hogy vagy be a városba, vagy Nagytétényben menni, és ez a kettő ez mindig valahogy ütötte egymást. És amikor nekiültem a fejezet megírásának, nagyon adta magát, zárójelben a regényemben pár évvel ezelőtt már írtam a Dunáról, és a Dunának a folyás irányáról, hogy az Budapestnek mit jelenthet tudat alatt. Szóval, hogy erről írtam, és most, amikor elővettem a fejezetet, akkor tulajdonképpen valahogy ezt folytattam. Tehát az, hogy van egy folyó, ami meghatározza a várost, van annak egy iránya, és hát tulajdonképpen ez a folyó ott hagyja el Budapestet. Ott lent, délen, tehát valami módon ez egy ilyen távozás érzés, egy ilyen elégikus érzést ad az embernek, hogyha Tétényre gondol.
Akkor viszont itt muszáj beszélnünk arról, hogy mit jelent a Duna-szindróma. Szóval, hogy lehet, hogy egy fiatal lánynak egy hajón idegenvezetőként, külföldiekkel körülvéve van ez az érzése, ez a kitaszítottság, vagy perifériára szorulás, vagy kívülmaradás érzése, de hogy számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy hogyan tágul ki ez a fogalom.
Mondom, szóval valahogy nekem gyerekkoromtól megvan ez, hát nekem nagyon fontos alap élmény, de álmok szintjén is a Duna. És tulajdonképpen is belelátom Budapestbe azzal, ahogy el van választva a Dunával két részre. Belebírom látni Magyarországot, mert hogy tulajdonképpen Magyarországot is úgy osztja el a Duna, mint Budapestet. És hát bizony egész Európát is képes vagyok. Nem is olyan nagyon nehéz úgy elképzelnem, hogy itt vagyunk a közepén, és itt is, meg ott is, mindkét oldalán, és valahol a Duna egy határ. És hát ugye ez már rómaiak óta is tulajdonképpen egy valamiféle földrajzi realitáson alapul. Úgyhogy maga az a gondolat, hogy létezik egy Duna-szindróma, az számomra elég kézenfekvően jött. Maga a Duna-szindróma az valami olyasmi, mint ahogy én ezt így elképzelem, az a közép-európai ság, és annak az átélése, hogy Európához tartozom, és közben valami próbál leválasztani, valamilyen természeti erő, konkrétan itt a Dunának a sodra, ami az ellenkező irányba viszi a hordalékát, és mintha valamelyest én magam, meg mi magunk is hordalék lennénk, és hogy közben meg az a kapaszkodás, hogy nyugatra, az meg szintén nem igazán egy, nem egyértelműen jó érzés, hanem olyan, mintha valamiért itt nem lenne jó, és közben mégis az lenne az igazi, hogy itt vagyok, és nem kéne, hogy kapaszkodjak, de a fene egye meg kapaszkodom mégis, mert el akar valami sodorni.
És ugye azt írod, hogy viszont annak a karakternek, aki mesél erről, egy író figura a történetedben, hogy annak a szép apja ezt még nem érezte.
Ugye az ember nem tudhatja igazán, hogy mit érzett valaki a 19. század első felében. Konkrétan az én ükapám révész volt a Tabán és a pesti oldal között, és hát úgy képzeltem el ebben az írásban, hogy ő valahogy még a helyén lehetett. A helyén érezhette magát. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így volt, de tulajdonképpen egy révésznek lenni kelet és nyugat között, az úgy szimbolikusan jól hangzik. Valahogy számomra olyan, hogy az illető az valami abszolút pozitív dolgot csinál, és ő maga is így érezheti.
Az, hogy hajóra teszed a szereplőket, annak Budapest megmutatása szempontjából, a kerület megmutatása szempontjából milyen jelentősége van? Mert amikor elkezdtem olvasni, azon gondolkodtam, hogy milyen jó, végül is itt vannak emberek, akik egyrészt be vannak oda zárva, tehát nem kell őket mozgatni, és viszont azt nézik, amit mutatsz. Másrészt meg a Dunáról azért elég szép része látszik a városnak, de aztán a történet vége felé kiderül, hogy be kell menni a sűrűbe. Vannak fizikai kihívások is, amikor leszállítod őket a hajóról, szóval csak kíváncsi vagyok, hogy ez miért így alakult, hogy hajóra tetted őket.
Hát az megint csak valahogy jött abban, Duna miatt. Duna, eljut az ember addig, hogy Duna, és aznak milyen jelentősége van. Ha már Duna, akkor mi legyen a tehát hajó. Tehát, hogy tulajdonképpen ebbe olyan nagy energiákat nem kellett beletennem, hogy ez jöjjön. És az meg, hogy a 22. kerületet kaptam, és azt lehetett tudni, hogy sorrendbe fognak menni a könyvben a kerületek. Ebből meg az jött, hogy a könyv egészét nézve valamiféle összefoglalásszerű dolgot mégiscsak bele kéne vigyek. Persze óvatosan, mert nem tudhatom, hogy ki mit ír és tesz hozzá, de hogy a magam részéről valamiféle összegzést és egész Budapestre vonatkozó, mondjam úgy, hogy víziókat is fűzzek hozzá, és és ez adta magát a hajó és az idegen vezetői szöveg, és az, hogy egy kört tesznek meg a szereplők. A Batthyány térről, városnak a szívéből indul a hajó, lemegy a Dunán, és aztán a közigazgatási határon, ami a 22. kerületi és egész Budapesti, azon bóklászik végig a csoport fel a Tétényi fensíkra, és ott annyit lehet tudni, hogy aztán majd visszaviszik őket a városba. Tehát, hogy tulajdonképpen, és ezt beleírtam az elejébe, tenni egy ilyen varázskört a 22. kerület körül, hogy mondjam, hogy mágikusan hozzá kötni a belvároshoz az egész kerületet. Hát ez volt az alapja ennek a sztorinak.
Ez a kimaradás érzés, amiről mesél a lány, vagy hát ami őt foglalkoztatja. Gondolom ez a fiatal generáció itt Budapesten a lehetőségeit mérlegelve és nyugatra tekintve. Miért volt neked fókuszban?
Az az érzésem van, hogy ez a FOMO érzés, a kimaradás érzés, ez nem ma kezdődött, csak nem volt még elnevezve szép angol rövidítéssel, hanem ez a folyamatos nyugatra tekintés és az odavágyás, meg hogy ott történnek a dolgok, tehát ezek az érzések, ezek nagyon régóta megvannak, és nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában, azt hiszem. De ennek azért van egy olyan oldala is, hogy az emberek egymást is húzzák. Vannak ilyen sláger témák, például az, hogy elmenni, és akkor valahogy mindenkiben meggyökeresedik az, hogy el kell menni innen, ami nem feltétlenül mindenkinek lenne a természetes kívánsága. Egyébként a könyvben, mármint a Budapest nagy regényben elég sok helyen kerül elő a kivándorlás témája, és valószínűleg nyilván nem véletlenül. És nekem is előjött, csak annyi talán a speciális, hogy az én szereplőm az dühös ettől, hogy nehogy már feltétlenül el kelljen menni, és tulajdonképpen mondhatjuk ezt kisebbségi komplexusnak, mert az is munkál benne.
Mondod ezt a perifériára szorulás érzését a 22. kerülettel kapcsolatban, vagy ezt a gyerekkori érzést. Gondolkodtál azon, hogy vajon ez más-e ez a kapcsolat Budapesttel, mint egy vidéki embernek Budapesttel?
Biztos, hogy valamelyes rokon érzés. Egyébként én is laktam 2 évet, vagy 20 kilométerrel még messzebb, azért az már éppen vidék volt, az is gyerekkoromban volt. És hát megvoltak azok, igen, tehát hogy úgy néz az ember Budapestre, mint az ígéret földjére, és ezt tényleg át lehet vetíteni úgy, hogy kelet-nyugat viszonylatban egész Európát nézve, és valahogy ez jöjjön elő.
Mind múlott az, hogy milyen történetekből, tehát a Budapest nagyregény milyen történeteiből emelsz be motivumokat, figurákat, neveket, helyzeteket? Ezt is azért is kérdezem, mert volt, ami egyértelmű volt, ha ott volt a neve, például Virág Jakabnak és az ő macskáinak, de amikor a sakról olvastam, akkor elkezdtem keresgélni, hogy melyikben is volt a sakkozás. Írott, hogy valaki beledobta a sakfigurákat a Dunába, és nyilván több ilyen utalás is van. Szóval, hogy mind múlott ez, hogy mit emelsz be?
Hát az egy teljesen jogos elvárás volt a könyvnek a szerkesztőitől, hogy lehetőség szerint szálakat vegyenek át az írók egymástól, tehát hogy legyen egy ilyen belső rendszere a könyvnek, egy ilyen bujkáló utalásrendszer, és ennek nem feltétlenül kell kiderülnie különben, viszont hogy el tudom képzelni, hogyha valakinek van ideje meg kedve hozzá, akkor böngészgetheti a könyvet, és egy csomó mindent találhat. Egyébként én is olvastam a könyvet, persze, és a többiekét, és jó pár helyen föl is fedeztem utalásokat, másoknál is másokra, de az az érzésem, hogy messze nem az összeset. Tehát, hogy ezzel így el lehet játszani, de nem akartam túlzásba venni, és azt hiszem, hogy, mások se. Megtehettem volna azt, hogy, mind a 22 másik kerületből átveszek valamit, és elrejtem a saját szövegemben, de valahogy ezt túlzásnak éreztem volna, fölöslegesnek. Azt hiszem 9 vagy 10 másik fejezetre való utalás van az enyémben, és valami 13 kerületre. Tehát, hogy azokhoz írtam a magaméba. Például a Bartók Imre által írt 5. kerületből, ami egy sakkra épülő történet volt, ott a sakkfigurákat, azt én találtam ki, hogy az a szereplő, tehát az 5. kerületi szereplő beönt a Dunába egy nagy adag sakkfigurát, amik aztán úsznak le a Dunán a 22. kerületbe. Ilyen kapcsolódásokat írtam bele, vagy a nutriák, ami pedig a 21. kerület, vagyis Csepel Széchi Noéminek a fejezetéből való, ahol a főszereplő a család által tenyésztett nutriákat szabadon engedi 1989-ben, és azóta ezek a nutriák ott élnek Csepel vizeiben. Na hát ezeket a nutriákat is beleírtam a saját részembe, adtam még latin nevet is neki.
Megkérdezhetem, hogy milyen a viszonyod a hidakkal?
Elég jó. Hát hogyha úgy megerőltettem a memóriámat, akkor mindig valahogy az jön elő, hogy a nagynéném a Szabadsághídról, amit egyébként általában Ferenc József hídnak nevezett ő, a villamosról, a 49-es villamosról mutatja a Dunát, hogy ott a Duna, az ott a Duna, és ez gondolom olyan 2-3 éves, inkább 2 éves kori emlék lehet. Úgyhogy szerintem együtt lett meg a híd és a Duna, azt hiszem. Persze, hogy nagyon elég elkötelezett budapesti vagyok, és az meg hidak nélkül nem megy.
Van olyan ismerősöm, aki budaiként, ha teheti, egyáltalán nem megy át Pestre. Tehát úgy él, mintha egy különálló városban élne, és úgy is viselkedik. Tehát, hogy ez neki ilyen presztízs kérdés, hogy ő be nem teszi a lábát Pestre, akkor se, hogyha egy hídon kéne csak ahhoz átmenni.
Ez tök jó. Hát én is hallottam ilyenekről, hogy vannak ilyen emberek, és tulajdonképpen meg is tudom érteni. Csak én mind a két oldalról. Nekem a fél családom az budai, viszont Pesten lakom több mint 30 éve, úgyhogy én mind a két oldalról ismerem ezeket az érzéseket. A soha be nem vallott pesti lenézését is Budának. Tehát a fordítottját, amit mondasz. Tehát van ilyen. Senki nem vallaná be, hogy lenézi Budát, csak közben azért, hogy na nehogy már ne Pest legyen az igazi.
Kíváncsi lennék, milyen felhanggal lehet a budaiakat lenézni.
Hát a nagyváros. Itt van az igazi nagyváros, Buda az meg csak budaiaknak csak a szája nagy, de igazából minden itt van, ami fontos.
Szerinted milyen képet mutat a könyv a mai korról? Tehát ahogyan ti 23-an írtok Budapestről, és az egyik időség az nyilván nagyjából a jelen majdnem mindenkinél, de hogyha mondjuk 10-20 év múlva valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor mit mutat?
De én is törtem a fejem, hogy törvényszerűen, hogy elég komor képet mutat a könyv egésze. Hát ugye egészben elolvasva újra az valahogy ez jött, hogy hát talán valamivel sötétebb, mint amit én egyedül el tudnék képzelni. De szóval nem tudom, az is lehet, hogy ez így, ahogy van, így pontos. Tényleg nem tudom. Az irodalommal is van egy olyan, hogyha az embernek azt mondják, hogy komoly, tehát nem az, hogy kimondottan legyen vicces valami, akkor alapvetően mindig a komolyabb vagy a komorabb az irányba indul el. Ez inkább a saját gyakorlatomról mondom, nem másokéről, de hogy van egy ilyen kényszer, és ami derűsebbnek tűnik, az valahogy a könnyebb megoldás és könnyebb ellenállás felé való mozdulás szokott lenni, vagy úgy érzi az ember, és ezért inkább választja a komorabbat. A másik meg az, hogy ez nem csak Budapest, meg nem csak Magyarország, hanem az a disztopikus látás a művészetben, nem csak az irodalomban, és az a jövőtlenség, meg a katasztrófák, az eljövendő katasztrófáktól való rettegés, az ugye eléggé eluralta az utóbbi egy-két évtizedet.
Kemény Istvánnal beszélgettem a Budapest nagyregényben olvasható Duna szindróma című fejezetéről. Most hírek, azután Grecsó Krisztiánnal hallhatok majd egy interjút.